Vasili Aksionov, Moszkvai történet. Fordította Soproni András. Részlet. Moszkvában a felső kereskedő sor és az Ódon Kitaj város zsúfolt utcái fölött egyszerre fehér legyecskék libbentek. 1925 őszének első, egyelőre könnyed és frissítő hópelyhelyi. Két fiatal parancsnok beszélgetett a Ferein-féle patika bejáratánál. Nyikita Grádov dandárparancsnok és Vagyim Vujnovics ezredparancsnok egyívású volt. Az elbeszélés kezdetének pillanatában a 25. esztendejüket taposták, és már maguk mögött tudhatták a polgárháború megszámlálhatatlan vadcsatáját. Vagyis a korabeli fogalmak szerint vitathatatlanul érett férfiaknak számítottak. Grádov Tuhacsevszki hadseregparancsnoknak, a nyugati katonai körzet parancsnokának törzsénél szolgált, Vujnovics pedig a forradalmi katonatanács különösen fontos megbízottja, vagyis Frunze hadügyi népbiztos egyik főszárnysegédje volt. A két jó barát néhány hónapja nem látta egymást. Grádovot, a tőzsgyökeres moszkvait, a szolgálati kötelesség Minszkhez kötötte. Az uráli Vujnovicsból viszont, amióta kinevezték a forradalmi katonatanácsba, vérbeli fővárosi lakos lett. Komoly fiatal emberek voltak. Olyan beosztásokban, amilyeneket a régi hadseregben 40 éves kor alatt semmiképpen sem lehetett volna elérni. Nyikita a főnökével érkezett Moszkvába, hogy részt vegyenek a hadügyi reformmal kapcsolatos tanácskozáson. A tanácskozást a Kremlben tartották, teljes titokban, mert odavárták az OKBP csaknem teljes politikai bizottságát. A titkolózás már akkor is a mániájuk volt. A párt megszokásból még mindig illegalitásban dolgozik. Terjedt Moszkva szerte Kari Radeknek, a legfőbb bolsevik élcfaragónak a bemondása. A helyzetet kissé bonyolultá tette, hogy Vujnovics ezredparancsnok főnöke, a forradalmi katonatanács elnöke, Vasili Mihajlovics Frunze hadügyi és tengerészeti népbiztos már két hete akut nyombélfekéllyel kórházban feküdt. A központi bizottság, mely testvéri módon igyekezett gondoskodni a munkásság kedvencének, a Kolcsakot és Vrangelt tönkreverő legendás hadseregparancsnoknak az egészségéről, azt javasolta, hogy a tanácskozást tartsák meg a népbiztos távollétében, és az előadói beszéddel bízzák meg a forradalmi katonatanács első elnök helyettesét, Unschlichtet. Frunze azonban a leghatározottabban ragaszkodott ahhoz, hogy részt vesz a tanácskozáson, és egyébként is jelentéktelen semmiségnek tartotta a betegségét. Éppen ez volt a két fiatal parancsnok beszélgetésének fő témája, amint ott álltak a Ferrein-féle patika bejáratánál, ahol Grádov dandár parancsnok feleségére, Veronikára vártak. A népbiztos egyszerűen tombol, ha ezt az átkozott fekét szóba hozzák neki, mondta a szélesvállú, délszláv típusú Vujnovics. We'll be right back. Nikita Gradov legalábbis egyik ágon kapcsolatban áll az emberiség bölcsőjének mediterrán vidékével. Anyja Mary Vakhtangovna, a grúz Gúdiásvili nemzetség leszármazottja volt. Ide hallgass vágya! És mit mondanak az orvosok Frunzéról? Kérdezte Nikita. Vágya elnevette magát. Az orvosok kevesebbet beszélnek róla, mint a politbüró tagjai. A legutóbbi konzultáción a Szoldatyunkov kórházban megállapították, hogy elegendő a gyógyszer és a diéta. De a vezérek erőltetik az operációt. Te ismered Mihály Vasziljevicset. Tudod, hogy képes szemrebben is nélkül neki menni a géppuskának. De a sebészkésnek még az említésétől is elfogja a csüggedés. Tudod, néha az az érzésem, hogy egyáltalán nem minden vezér szereti a túlságosan tevékeny hadseregparancsnokokat. Vujnovics nagyot szívott Severnaya Palmira márkájú hosszú cigarettájából, aztán félredobta. Különösen Sztálin buzgolkodik, jegyezte meg élesen. A párt azt mondja, nem engedheti meg, hogy Frunze elvtárs betegeskedjék. Lehet, hogy Ilyicsnek mégsem volt igaza, Nikita? Lehet, hogy ez a szakács mégsem akar túlcsípőseket főzni nekünk? Vagy talán éppen fordítva, éppen arra készül, és azért van a diéta ellen és a kés mellett? Gradov csillapítóan barátja vállára tette a kezét. Nyugi, nyugi. És kifejező tekintettel körülnézett. Ebben a pillanatban a patikából előlibbent egy szilszkin bundás szépasszony, akinek kék szeme úgy villogott, mint egy megdöntött monarha közeledő jachtjának jelzőfényei. Veronika volt az végre. Micsoda képeket vágnak, parancsnok elvtársak? Katonai pucs készül? Tréfálkozott, nem épp a legalkalmasabb módon. Vujnovics kivette az asszony kezéből a szatyrot. Jó nehéz, állapította meg. Mi az ördögöt lehet kapni ebben a patikában, aminek ekkora súlya van? Azzal elindultak a Színház utcában, az első orosz nyomdász emlékműve mellett a Metropol szálló felé. Valahányszor Vujnovics meglátta barátja feleségét. Nagy erőfeszítésébe tellett, hogy megszabaduljon a testét azonnal elöntő, ellenállhatatlan erotikus impulzusoktól. Amint ez a nő megjelent, Vujnovics minden mozdulata hamissá vált. Egyetlen őszinte kapcsolatot tudott elképzelni vele. Az ágyban, vagy inkább... A szégyentől és szorongástól borzongva kapta rajta magát, hogy valami olyasmit szeretne művelni Veronikával, mint egyszer egy uriasszonykával, akit a fehérek hadoszlopával kaptak el. Oda penderíteni háttal maga elé, derék van előre rogyasztani, a szoknyát a nyakába lódítani. Igen, éppen ez a figura képzett meg előtte, valahányszor Veronikát megpillantotta. Micsoda aljasság, ostorozta magát. A polgárháború gyalázatos öröksége. Hogy gondolhat ilyet a szovjet állam regulális hadseregének művelt parancsnoka? Nikita a barátom. Veronika is a barátom. Én meg... micsoda hamis barát vagyok.
Да донесите-ка вы до нож кирезвые. Да домашите-ка вы до ручки белые. Да докачай-ка ты буйно головушка, да до зеленой, до мелкой рощи. А поднимитесь, ветры буйные, а вы надуйте-ка тучи грозные, а ты раздайся-ка, мать, сыра земля, а расколись-ка гробова доска, а вы снимитесь от тонких соловей, а разожмитесь уста от сахарные, а уж ты встань-ка да пробудись-ка. А ты промолви-ка со мной слово ласково, а уж я думушку
Végre odaértek a dácsa kert kapujához, amelyen, mint a régi időkben, csak éppen nem a régies helyesírással. Ott pompázott a résztábla a gravírozott felirattal. Dr. B. N. Gradov. A kapun túl téglával kirakott ösvény vezetett, latin S betűt leírva a fenyők között a tornáchoz, a manzárdos, teraszos, nagy emeletes házhoz. Aki átlépte a ház küszöbét, arra gondolhatott, ez itt a józanész, a tisztesség szigete, az orosz intelligencia legragyogóbb erőinek védő bástyája. Az idősebb Gradov, Boris Nikitics, az első orvostudományi intézet professzora, a Szoldátyonkov kórház főkonzulense, Moszkva egyik legjobb sebészének számított. Az ilyen szakemberekkel még a történelem alkotói is kénytelenek számolni. A párt tudta, hogy bár vezérei viszonylag fiatalok, sokuk egészségét aláásta az illegális munka, a börtön, a száműzetés, a sebesülés. Ezért az orvostudomány nagyságai iránt mindig különleges tiszteletet tanúsítottak. Gradovéknál még a hadikommunizmus évei alatt a szerebriánai bor tűzifának félig már lebontott házai között is őrizték a házi tűzhely lángját. Az ablakokban fény világlott. Most pedig a nep virágzása idején, mintha végképp minden visszatért volna a maga kerékvágásába. Szüntelenül szólt például a zongora. A háziasszony, Mary Vaktangovna egyetlen lehetőséget sem szalasztott el, hogy belemerüljön a zenébe. Mary Chopinnal tartja távol a háztól az erdei manókat, tréfálkozott a professzor. A szőnyegen ott sétafikált Pifagor, a hatalmas, végtelenül jóindulatú német juhász. Nikita felakasztotta a szarvas agancsra Veronika bundáját és a saját köpenyét, mely alig hanem ötször annyit nyomott, mint az asszony Szilszkin prémje. Nagy óvatosan, hogy meg ne zavarja Chopint, megpróbált felsurranni feleségével a manzárt szobába. De az anyja meghallotta, és meglepően fiatalos hangján kikiáltott. Nikituska, Nikuska, ne felejtsétek el, ma a vacsoraasztalnál gyülekező. A manzárt szobában Nikita vetkőztetni kezdte a feleségét. Végig csókolta az asszony vállát, és a gyengétség és az édes vágyakozás, mintha elűzte volna Kronstadt árnyait. Mégiscsak nagyszerű dolog, hogy a nők ismét vásárolhatnak selyemfehér neműt. Ki tudja? Hát, ha igaza van Vujnovicsnak, hogy a matróz testvérek leverésével kezdett újjászületni az orosz államiság. Honvédelmi népbiztosság három Rolls-Royce-a átszelte a vörös teret, mintha a Spaszkaja bástya kapujához tartana. Aztán hirtelen mégis elhaladt a kapu mellett, leereszkedett a Moszkva folyóhoz, megkerülte az erőd déli és nyugati oldalát, és a hídvédő hasas kutafja tornyon átkördült be a Kremlbe. A menetvonal ilyen váratlan megváltoztatásának taktikáját nemrég dolgozták ki a terrorista akciók megelőzése céljából. Mitagadás nem valami rafinált taktika, és voltak éppen azon az ősi bölcsességen alapul, hogy óvatost az Úr is óvja. De hát gondoljuk csak meg, ha most a Spaszkaja bástya kapujánál lesben állt valaki, hiszen akadnak még szép számmal külföldön is, idehaza és a szovjet hatalomnak harcra kész ellenségei, egyetlen csapással lefejezhette volna a munkás paraszt vörös hadsereget. Az első kocsiban Frunze népbiztos ült, a másodikban Tuhacsevszki, a nyugati katonai körzet parancsnoka, a harmadikban Vasilij Blüher, a keleti katonai körzet parancsnoka, az egyes számú vörös zászló érdemrend kitüntetettje. Frunze komor volt. Valójában a politbüró határozata ellenére érkezett a tanácskozásra. Éppen ez a körülmény, nem pedig maga a betegség nyomasztotta. Történetesen az az átkozott fekély az utóbbi időkben kevésbé jelentkezett. A kezelőorvosok azzal biztatták, a vizsgálatok szerint van esély a hegesedésre, vagyis egyfajta öngyógyulásra. Hanem az elvtársaknak ez az egyre növekvő és egyre terhesebb gondoskodása. Persze meg lehet érteni őket. A múlt évi tragédia, Iljics halála megrendítette a pártot. De nincs itt mégis valami túlbiztosítás is. Nevezzük nevén a dolgokat, vajon nem játszanak-e egyesek kettős játékot? Frunze nem szerette felemelni a hangját, de nagyon értett ahhoz, hogy valami olyan árnyalatot csempészen a hangjába, amitől a környezete azonnal felfogja, ellenkezésnek helye nincs. Ma reggel ezzel a tónussal megparancsolta, hogy hozzák be a kórterembe a teljes öltözékét, aztán felöltözött, haladéktalanul behajtatott a népbiztosságra, onnan pedig a Kremlbe. Belül szorítást érzett, és amikor a Rolls-Royce zötyögni kezdett a vörös tér fakocka burkolatán, úgy érezte, ez az enyhe zötykölődés is felkavarja a gyomrát. Frunze a homlokához szorította a kesztyűjét. A katona növendékek, akik a kormányzati helyiségekben szolgálatot teljesítettek, vigyázba merevedve álltak. Arcukról, melyen elvileg semminek nem lett volna szabad látszania, hódolat sugárzott.
Воскрещите руками, воскликните Богу гласом радования. На Дунае Ярославным голос слышит, зигзицею незнаема рана кычет. Языцы, восплещите руками, воскликните Богу гласом радования.
Amikor Frunzéék bevonultak a terembe, mindenki feléjük fordult. Hát te, Mihály, hogy kerülsz ide ezt a meglepetést? Kiáltott fel olcsó ripacskodással Vorosilov. Holott mindrég tudták, hogy Frunze elhagyta a kórházat, és a Kreml felé tart. Néhányan összenéztek. Klim hamis ámuldozása valahogy még érzékelhetőbbé tette azt a roppant különös és bizonyos fokig helyrehozhatatlan kétértelműséget, amely a hadügyi és tengerészeti népbiztost körüllengte. Mialatt a politbüró tagjai és a meghívottak elfoglalták a helyüket, a széküket tologatták, továbbra is beszélgettek, a papírjaikat lapozgatták, és minden módon igyekeztek hangsúlyozni, hogy figyelmük középpontjában egyáltalán nem Frunze, mármint Frunze, mint beteg ember áll. Ami egyébként magát Frunzét illeti, a tekintetek keresztüzében csak ugyan valami rosszat érzett. Óvatosan, nehogy rajta kapják. Az irattartó fedezékében megpróbált előhúzni és bekapni egy újabb pirulát. De aztán meggondolta magát, és Kirjatovhoz fordulva megkérdezte. Hát Sztálin hol van? Sztálin elvtárs elnézésüket kéri, épp most fejezi be a kantoni delegáció fogadását. Frunze egyszerre nyilallást érzett, olyasfélét, mint szeptemberben a Krímben. A nyilallás jelentéktelen volt, de a félelem, hogy mindjárt követi egy másik, egy erősebb, és hogy a politbüró tagjai észreveszik rajta. Sőt, ez most először kristályosodott ki benne, hogy ezután hagyni fogja, hogy kés alá vigyék, kirántotta a talajt a talpa alól. A világ szilárd geometriája olvadozni kezdett.
Különös. Úgy tudom, Unschlicht már minden kérdést megtárgyalt Hu Hanming generalissimusszal.
Skirjátov gyorsan odatolt elé egy pohár vizet. Mi van veled, Mihály Vasziljevics? Frunze már észre sem vette a jelet, amit Rikov adott a tanácskozás többi résztvevőjének. Hagyjátok békén, úgymond. Azt is alig fogta fel, hogy az előre jóvá hagyott napirendnek megfelelően szót kapott az első előadó, Tuhacsevszki. A napirenden Frunze szellemi gyermeke, a hadügyi reform szerepelt. Az, amire büszkébb volt, mint Perekop ostromára. A tervezet félretolta a politikai komisszárokat, a demagógia és az űrzavar állandó okozóit. A katonai reform végleg felszámolta a partizánosdit, és megteremtette a szovjet haderők legyőzhetetlenségének alapjait. Frunze feje az asztalra koppant. A furcsa, élettelen hangra összerezzent az egész nagyhatalmú tanács. Frunze nyomban felállt, megpróbált kimenni. Félúton azonban szájához szorított zsebkendővel megállt, megtántorodott. A kendőn vér ütött át, és a hadügyi népbiztos a szőnyegre roskadt. Az őrök, akik nyilván még nem voltak teljesen kiképezve, hogy mi a teendőjük hasonló esetekben, ide-oda futkostak a teremben, ki a földön kuporgóhoz, ki az ablakhoz, ki a telefonhoz. De egyszerre, igen, szinte azonnal megjelent egy egészségügyi osztag hordággyal. Nehéz megmondani, vajon ez a hordágy hozzátartozott-e a politbüró üléseinek egészségügyi biztosításához, vagy külön erre a napra hozták ide. Sztálin észrevétlenül jelent meg a falba simuló kis ajtón át, és puha, kaukázusi csizmájában hangtalan léptekkel keresztül ment a termen. Megkerülte az asztalt, egy különös mozdulattal kikerülte Zinovjevet, ez utóbbi úgy érezte, egy mocsári vadmacska ment el mellette, és odalépett a hordágyhoz. Frunzénak éppen kámfor injekciót adtak. A népbiztos felocsúdott és halkan felnyögött.
Csak az idegeim.
Az egészségügyiek felemelték a hordágyat. Sztálin búcsúzóul tenyerével megérintette a népbiztos vállát. Be kell rendelni a legjobb orvosokat, jelentette ki Sztálin. Burgyenkót, Ragozint, Gradovot. A párt nem engedheti meg, hogy elveszítse egy ilyen fiát. Levnek igaza van, állapította meg magában Zinovjev. Ez az ember csak olyan mondatokat mond ki, amelyek legalább egy milliméterrel a többiek fölé emelik. Sztálin most odament az asztalhoz, leült a helyére, és ez a hely, amely egyike volt a sok hasonlónak, egyszerűen az ovális asztal központjává vált. A politbüró és a kormány dermedt tagjai mind Sztálinra szegezték tekintetüket. Nyilvánvaló volt, hogy a Frunze betegsége körüli mindenféle kétértelmű fecsegés ellenére a nagy hadvezér összeomlásával a végzet és homály jelent meg a Kreml boltívei alatt. mintha a valkűrök vágtattak volna át a termen. Sztálin egy-két percig kinézett az októberi égbolton részvétlenül suhanó felhőkre, aztán így szólt.
De zöld az élet aranyfája.
A jelentős emigráns múlttal rendelkező elvtársaknak mindjárt eszébe jutott, hogy a Faust e sorát szívesen idézte a felejthetetlen Iljics is.
В больнице военной долго родимый страдал. Эту солдатскую жизнь постепенно. Рано его от семьи оторвали, горько заплакала мать.
Ugyanaznap este népes vendégsereg gyülekezett Gradov professzor dácsáján, Szerebrjáné borban. Orosz-grúz lakoma volt készülőben, a háziasszony Mary Vahtangovna 45. születésnapja tiszteletére. Tiflisből megérkezett az ünnepelt bátyja, Galaktion Vahtangovics Gudjásvili, és két unoka öccse, nővérének két fia, Otár és Nugzár. Természetesen senki számára nem volt kétséges, hogy az ünnepi asztal tamadája, asztalgazdája Galaktion lesz. Galaktion bácsi persze nem érkezett üres kézzel Szerebrjáné borba. Két unoka öccsét, ezt a két naplopót is, azért hozta magával, hogy segítsenek elszállítani az ünnepi asztalhoz pár apróságot. A kartli szentpinceiből származó három hordócska bort, a fél tucat füstött malacot, a három fonottas kancsó csacsát, amely illatos és friss, mint a gyermek csókja, a zsák vegyes diót, a zsák fügét, a két kosár válogatott adzsár mandarint, a kosár pirosposgás körtét, amely mint a görög szűzek keblecskéje. Hogy jelenhetnék meg ilyen körte nélkül hugacskám előtt? Galaktion bácsi mihelyt megérkezett, nyomban neki látott, hogy felülvizsgálja a lakoma előkészületeit, és kimondottan elégedett volt a háziak készleteivel. Volt ott többféle vodka és konyak, mindenféle borkorcsolya. Aztán egy sereg csak nem elfelejtett, de a nep mámorában újra előbukkant ínyentség, ajóka és pácolt hering, lelket gyönyörködtető gomba, uborka és paradicsom halmocskák, többféle sajt, Hollandia szűzies küldötteitől a feslet rockfortig, sőt, arisztokratikus tokhal is. A sütőben mindenki gyönyörűségére báránypecsenye sercegett. Egyszer csak valami diszonancia lopózott a sokhangú ünnepi zsivajba. Két egyenruhás parancsnok lépett be a házba, és köppenyüket lesemvetve körülnéztek, mintha keresnének valakit. Nikita és Vagyim volt az. Nikita végre megpillantotta apját, és a szobán keresztül elindult felé. Közben gyengéden lefejtette a válláról a belé csimpaszkodó húgát, szelíden félretolta a kérdés záporával mellette aprózó Veronikát, és udvariasan, de feltartóztathatatlanul utat tört magának a vendégek között. Nyomában pillantást sem vetve Veronikára. Ott törtetett komoly zord arccal Vagyim Vujnovics. Nikita karon fogta apját, és magabiztosan, mintha ő lenne az idősebb, bevezette a dolgozószobába. Vujnovics, aki ott lépkedett a nyomában, egy pillanatra megállt, hogy kigombolja a köpenye gallériát. E pillanat egész életére bevésődött az emlékezetébe. Ez volt talán ifjúsága legforróbb pillanata. Benne Veronika suttogásával. Mi van magával, Vagyim?
Nagyon fontos események történnek, apám. A népbiztosnak súlyosbodik a fekéje. Ma rosszul lett egy tanácskozáson a Kremlben. A politbüró ragaszkodik a műtéthez. Az orvosok véleménye megoszlik. Arra kérnek, vegyél részt a konzíliumban. Sztálin személyesen nevezett meg téged. Lehet, hogy a te véleményed lesz a döntő. Bocsáss meg, hogy így alakultak a dolgok, anyánk persze meg fogja érteni. Vujnovics ezredparancsnok elvisz a kórházba és vissza is hoz. De te remélem, itt maradsz anyáddal. Persze, persze. A vendégek közül senki, maga az ünnepelt pedig kiváltképp nem csodálkozott, hogy a házigazda a nyalkatiszt kíséretében sietve távozik. A híres sebészt gyakran szólították el otthonából a legalkalmatlanabb pillanatokban is. Csak holmi suttogás kezdett terjedni, valaki odafent felsziszent, de aztán hamarosan mindezt kiszorította a báránypecsenye pazar fűszeres illata.
Ярославна рано плачет путивлю городу на Запороле Аркучи. Светлое и пресветлое солнце, всем тепло и красно еси. Чему, господине, простри горячую свою лучу наладывое?
A röntgen felvételek szerint, uraim, szóval tisztelt kollégák, természetesen valamennyien jól látjuk a duodénum falában a fekélyfülkét, joggal feltételezhető azonban, hogy intenzív hegesedéssel, sőt, talán begyógyult fekéllyel van dolgunk. Ami a legutóbbi vérzéseket illeti, ezek úgy gondolom egy idült gyulladásos folyamat következményeként a gyomorfal felszíni kifekélyesedéseiből származnak. Pontosan erre a megállapításra jutottam a palpáció során is, már pedig az ujjamnak, uraim, bocsánat, kollégák, jobban hiszek, mint a röntgensugaraknak, uraim, elvtársak. Langnak igaza van, gondolta Gradov, miközben átvette Ragozintól az orvosok feljegyzéseit és a vizsgálati eredményeket tartalmazó dossziét. Szóval, mi az ön véleménye, Georgi Fyodorovics? Kérdezte Ragozin. Szükséges-e radikális operációhoz folyamodni? Langról miért nem ömlött a verejték. Arcán vörös foltok ütköztek ki. Újra meg újra elővette a szélein már duzzadozó nagy zsebkendőjét. A saját klinikámon, barátaim, az ilyen eseteket diétával és ásványvízzel kezelném. A betegek rendszerint, de kockáztathatunk-e? Szakította félbe hirtelen Ragozin. Hiszen nem egyszerű beteggel van dolgunk. Ne szakítson félbe! Fortyant fel hirtelen a terebélyes Lang, és tenyerével az asztalra csapott. Az én számomra nincs más, csak egyszerű beteg! Megvizsgálhatnám a népbiztost, kérdezte suttogva Boris Nyikitics, Ocskin doktor. Amíg végigmentek a folyosón, nyomukban ott lépkedett Vujnovics ezredparancsnok. A lépcsőházba vezető ajtónál vörös katonák álltak. A Frunze kórtermével szomszédos szobában a fogason Gradov megpillantotta a népbiztos köpenyét. A hajtókáján 4 rombusz. Az ujján nagy csillag.
Na, morje!
A hadügyi népbiztos csak ugyan lényegesen jobban érezte magát. Mosolyogva nézte Gradov professzort, miközben amaz az ujjaival, melyek mindegyike, mintha egy-egy mélyre látó kutatóeszköz lenne, végig tapogatta a hasát és a csípőtáji területeket. Ha jól tudom, a maga fia professzor Tuhacsevszki törzsénél szolgál, ugye? Ismerem Nyikitát. Bátor harcos és igazi forradalmár. Boris Nyikitics az ágy szélén ült, csípője a hadseregparancsnok csípőjéhez szorult. A híres orvosprofesszornak több ezer beteg fordult meg a keze között, de soha azelőtt, még egyetemista korában sem érzett semmi különöset abban, hogy az ember társadalmi jelenségből fiziológiai és patológiai jelenséggé változik előtte. Ebből a testből viszont, még így, ahogy elnyúlva tűrte az orvos ujjainak matatását, még így is csak úgy áradt a hatalom mágikus kisugárzása.
Borisz Nikolájevicsnek az a bolond gondolata támadt, hát ha ebben az emberben minden valahogy másként van. Hát ha a gyomra kijárata perekopra nyílik. Ahogy végig tapogatta a patkóbél fölötti háromszöget, és egyre mélyebbre hatolt a dereka zsír rétegben, néhány enyhén fájdalmas tapintású pontra lelt. Talán valami exszudátum, enyhe hashártya irritáció. A máj tökéletesen rendben van. Hallgassuk meg most a szívet. Ahogy odahajolt a mellkas, a hősi legenda tartája fölé. Frunze egy pillanatra félretolta a stetoszkópot, és odasúgta csak nem bele az orvos fülébe. Professzor, nem kell az operáció. Ért engem? Semmi körülmények között sem akarom, hogy megoperáljanak. Egymásba mélyedő szemek. A fehérje egész picikét sárgás. A szemhéj egy pillanatra leereszkedik, jelezve, hogy Gradov professzor teljes és tökéletes bizalomban részeltetik. Itt valami nincs rendjén, gondolta Borisz Nikitics, ahogy kilépett a népbiztos betegszobájából. Ragozin különös patetikus hangja, ennek a paciensnek a suttogása. A madridi udvar titkai, vagy mi? Mindenütt őrök, furcsa emberek. A kórház olyan, mintha a hadsereg és a GPU elfoglalta volna. 10 lépést sem tehetett meg a folyosón, amikor valaki megérintette a köpenye ujját. Egy roppant komoly hang megszólította. Kérem, professzor, jöjjön be ide. Várják. Az osztályvezető szobájában két szempár fogta harapófogóba. A posztó gimnasztyorkára felöltött fehér köppeny egy szemernyit sem leplezte a ráváró két férfi hovatartozását. Azok egyébként nem is rejtegették. A kormány azzal bízott meg bennünket, hogy tudjuk meg, milyen következtetésre jutott Frunze elvtárs vizsgálata után. Mindjárt jelentést teszek erről a konzíliumnak, felelte Borisz Nikitics, zavarát leplezendő, csak nem udvariatlanul. Előbb nekünk, mondta az egyik csekista. Egy pillanatig sem haboznék, hogy agyonlőjelek, te bitang, vélte kiolvasni a szeméből Borisz Nikitics. A másik, az sokkal szelidebb volt. Maga persze tudja, professzor, mekkora jelentőséget tulajdonítunk Frunze elvtárs felgyógyulásának. Borisz Nikitics leült az odakínált székre, és igyekezve leplezni ingerültségét, mi más váltotta volna ki a bőséges verejtékezést, mint az ingerültség? Elmondta. Hajlamos csatlakozni Lang véleményéhez. A betegség komoly, de operációra nincs szükség. A maga véleménye nem egyezik a politbürójéval. Szólt lassan, minden szót megnyomva az, akit Borisz Nikitics szinte tudat alatt az agyonlövés mesterének, Pribéknek nevezett el. Ha jól tudom, a politbüróban még nincsenek orvosok, felelte a lehető legkellemetlenebb hangon. Végül is miért hívta konzíliumra? A Pribék rezzenéstelen tekintete szinte elviselhetetlenül fúródott bele Borisz Nikitics arcába. Ha így vélekedik, Gradov. Csak növeli a magával szemben felgyülemlett bizalmatlanságot. Felgyülemlett bizalmatlanság. Most már teljesen elöntötte a verejték. Érezte, a víz csak úgy csorog a hóna alól. És már tudta, a verejtékezést nem az ingerültség váltotta ki, hanem a letaglózó félelem. A csekista előhúzott aktatáskájából egy vaskos csomagot. Semmi kétség, egy dosszié. A GPU személyügyi gyűjtője B.N. Gradov professzorról. Na, tisztázzunk egy-két dolgot, Gradov. Miért nem jelezte egyetlen kérdőíven sem, hogy a nagybátyja, a szamarai kormány pénzügyminiszter helyettese volt, nem tulajdonított ennek jelentőséget? Elfelejtett. És az illető párizsi címét sem ismeri. Vozsirár utca 88. És a barátja Pulkovó,
nem látogatta meg a maga nagybátyját, és mondja, nem találkozott maga Usztrialov professzorra? Milyen utasításokat hozott magának az emigráció vezéreitől? Ez a hét kérdés úgy csapott le rá, mint hét iszonyú korbácsütés, és csak a hetedik után állt be a folytogatással felérő szünet.
Miket beszél az elvtárs? Hogy mondtad ilyeneket az elvtárs?
Elvtársad neked a tambovi szürke farkas. A második csekista, a liberális, már-már szinte felháborodottan fordult a társához. Uralkodj magadon, Benyedikt! Majd nyomban közelebb húzódott Gradovhoz, és szelíden megérintette a vállát. Bocsássa meg, professzor, Benyediknek időnként vacakolnak az idegei. A polgárháború következményei, tudja, a kínzások. A fehérek kínzó kamráiba, az osztályharc Boris Nikitics időnként nagyon kegyetlen formákat ölt. Mit tegyünk? Olykor a történelem áldozataivá leszünk. Ezért is szeretnénk elkerülni a hibákat, eloszlatni a bizalmatlanságot, ami felhalmozódott ön iránt, és sajna a következésképpen tisztán, mechanikusan, a gyermekei iránt is. Miközben persze a legnagyobb tisztelettel vagyunk a maga gyógyító művészete iránt. Mindamellett roppant fontos, hogy egy ilyen nagy nevű tudós helyes álláspontot foglaljon el, kimutassa, mennyire nem közömbös számára a köztársaság sorsa, hogy a szíve, igenis, a szíve mellénk állítja, és nem a burzsoá szakértő hideg számítása vezérli. Ezért szeretnénk, ha egy ilyen fontos ügyben, mint a mi hős hadsereg parancsnokunk, a mi Frunze elvtársunk megmentése, nem rejtőzne a hazug objektivizmus álcája mögé, nem húzná ki magát. Boris Nikitics lehajtotta a fejét, visszavonhatatlanul beijedt. Végül is motyogta. Nem azt mondtam, hogy a sebészeti beavatkozás ellenjavalt. A szeliden simogató kéz most egy cseppecskét erősebbet nyomott a vállán. Boris Nikitics válla és a kéz között egyfajta bizalmas érintkezés alakult ki. Bizonyos fokig a radikális rendszabályok mindig hatékonyabbak a terápiánál. A kéz felemelkedett. Boris Nikitics, anélkül, hogy feltekintett volna, érezte, hogy a két csekista elégedetten összenéz. Adolf professzor, miközben gépies mozdulatokkal súrolta a kézfejét és az alkarját, igyekezett egy pillantást vetni a kollégáira. Egyébként a műtét többi résztvevője, Grekov, Ragozin, Martyanov és Ocskin professzor is hallgatagon magába mélyedve mosakodott. Soha e falak között nem mosakodott még be egyszerre öt sebészóriás, és soha nem volt még itt ekkora a feszültség. A műtőből kijöttek az anesteziológusok, és jelentették, hogy az altatás zavartalanul megtörtént. A beteg elaludt. Gradov, akinek kezdenie kellett, vagyis akire az a feladat várt, hogy felnyissa a népbiztos hasfalát, utasítást adott, hogy egy pillanatra se hagyják abba a pulzus és a vérnyomás figyelését. Előkészítették a szív-érrendszer serkentőit? Ez a műtét legfontosabb feltétele. Már maga előtt tartotta gumikesztyűbe bújtatott kezét, amikor Ragozin, aki szintén befejezte a bemosakodást, egy pillanatra félrehívta. Mi van magával, Boris Nikitics?
Minden rendben, dünnyögte Gradov.
Valahogy nem tetszik ma nekem, kedves barátom, magának remegnek az arcizmai. Úgy látom, az ujjai is remegnek.
Nem, minden rendben, már megbocsásson, de semmim nem remeg.
Nem kéne igazán, mondom, műtét előtt.
Igazán furcsa. Nem valami etikus.
Igen. Igen, mondta Ragozin, mint egy sorra vizsgálva Gradov arcának minden barázdáját. Azt hiszem, kedves barátom, nem kéne közvetlenül részt vennie. Legyen ott a közelben arra az esetre, ha valami előre nem látott dolog történne. Mi meg Isten segedelmével nekilátunk. Istenem, gondolta Gradov, ne kelljen részt vennem. Értetlenül szédülten és zavartan állt, de már fel volt mentve. Félre volt állítva. Így csak vállat vont és igyekezett nem kimutatni az érzelmeit. Maga a főnök, mosakodjak ki? Ugyan, barátocskám, intette le keményen Ragozin. Itt nincs főnök. Mindannyian egyenrangú résztvevői vagyunk a műtétnek, magával együtt. Álljon készenlétben. Gradov leült egy díványra a műtő előszobájának sarkában, hátravetette a fejét és lehunta a szemét. Már nem látta, mint a négy sebész bemosdatott kezét maga elé tartva, mint valami ősi kultusz papjai. Bevonul a matt üveg mögé.
Встань и воскресни, Россия родная! К Богу иди, православный народ! Милая, светлая, вечно живая, в песнях воспетая!
Frunze 40 perccel a halál bekövetkezte előtt vesztette el az öntudatát. A halál oka a műtétet követő szívbénulás. Megalakult a temetési bizottság. Tagjai: Jenukidze, Unschlicht, Bubnov, Ljubimov, Mihajlov elvtársak. Az elhunyt személyében a kormány kiemelkedő tagja távozott közülünk. Ülést tartott a forradalmi katonatanács, az ülésen Frunze elvtárs helyettese Unschlicht elvtárs elnökölt, jelen a forradalmi katonatanács tagjai. A parti és a hajólövegek adjanak le Kronstadtban 50, Szevasztopolban 25 díszlövést. A gyászszertartásban vegyen részt a parancsnoki és politikai állomány. A moszkvai katonai körzet légi osztaga, a balti flotta első összevont százada. Felelős Fabricius elvtárs, a 17. egység hajóparancsnoka. A csüggedésnek nincs helye, zárjuk szorosabbra sorainkat. Részlet a boncolási jegyzőkönyvből. A hasüregben 200 köbcentiméter véres, genyszerű folyadék. A bakterioszkópos vizsgálat streptokokkuszt mutatott ki. Anatómiai diagnózis. Begyógyult kerekfekély a nyombélben. Akut gennyes hashártyagyulladás. Abnormálisan nagy pajzsmirigy. A műtét az 1916-os appendektómia óta húzódó krónikus gyulladásos folyamat következtében előidézte a szervezetnek a narkózissal szemben mutatott labilitását. Ez a szív-érrendszer gyors összeomlásához és halálos kimenetelhez vezetett. Az utóbbi időkben tapasztalható vérzések felszíni kifekélyesedések következményei voltak. A boncolást Abrikoszov professzor vezette. Trocki elvtárs távirata a párt központi bizottságához. Meg vagyok rendülve. Micsoda fájdalmas hiány a párt első sorában. Micsoda szörnyű csapás október 8. évfordulójának előestéjén. A testet balzsamozás után átszállították a tanácsterembe. A díszőrségben ott sorakoznak a vezérkar tagjai, a közeli elvtársak. Rikov, Kamenyev, Sztálin, Zinovjev, Molotov. Az őrséget a katonaiskola növendékei adják.
Nimája úzsaszom vajnő, при каждой новой жертве боя мне жаль ни друга, ни жены, мне жаль ни самого героя. Как не поднять плакучие сливи своих поникнувших?
Gradov azóta egyre nagyobb sikereket ért el az elmélet és az iskola teremtés terén. A sebészi beavatkozás sajátos koncepciójának kidolgozásával foglalkozó cikkei azon nyomban élénk vitákat váltottak ki a társaság ülésein, valamint a hazai és igen, a külföldi sajtó hasábjain. A nyomdokába lépő fiatal orvosok
Köztük mindenek előtt a roppant tehetséges Szavva Kitajgorocki, nagy büszkén gradovistának nevezték magukat. Egy szóval, bárhogy is, bármi történt is, az ördög vigyel. Újra meg újra azt kérdezi magától, mi is történt azon az éjszakán, a Szoldatyonkov kórházban. Nem történt semmi, egyszerűen félreállítottak. Úgy tettek, mintha ott sem lettem volna, mondja magának eleinte fennhéjázó gőggel. Tartson bármit is, főbecsületességű, legfőbb bíró uram. Nem vallom vétkesnek magamat, sem a hazugság, sem a gyávaság bűnében. Szerencsére az igazságtalan, igen, az igazságtalan önvád efféle rohamai egyre ritkábban törtek ki rajta. Nyugodtabb napokon, ha Gradov professzornak eszébe jutott is az a tavaly októberi éjszaka, csak azon tűnődött, mit is művelhetett Ragozin meg a többi, hogy átsegítsék a hadseregparancsnokot a valótlanság valóságába. Még most, látva ezeknek az embereknek a szinte leplezetlen cinizmusát, hiszen a szemtanúja volt, még most sem tudta fel sem tételezni, hogy egy kollégája képes lett volna rá, hogy mondjuk egyszerűen átvágja a beteg artériáját. Végtérés, ezek nem bugyonovisták. Végtérés, orvosok, orvosok. Hogy lehet, hogy eddig nem jöttem rá? Tépelődött. Az éterkloroform keverék. Egy palackkal több átkozott keveréket pumpáltak a hadseregparancsnokba, és kész. Hát persze. Most jut eszembe, még egy pillanatra meg is lepődtem, hogy mintha erősebb éterszag lenne a szokásosnál. Ha? Jó. Begazoltam, igen. Hát, jó. Megijedtem a csekától, de hát ki nem fél ezektől a szörnyetegektől? Na, ennyi az egész. Könyörületes uram! Aztán előfordul, hogy Boris Nyikitics kezet emel ruhatára egy-egy darabjára. Hol az ingét rántja föl, mint egy kronstadti matróz, hol a mellényét hasogatja csíkokra, és hangosan azt kiabálja, cinkos, cinkos! Igen, ezekben a percekben csak ugyanúgy érezte, hogy közvetlenül részt vett Frunze főparancsnok meggyilkolásában. Boris Nyikitics persze egyáltalán nem azért büntette ilyeténképpen magát, mert akit megöltek, a népbiztos, a hős, a nagyhatalmú államférfi volt. Semmivel sem volt az különb a fajtájánál, ugyanolyan vadállat, mint azok. Részt vett ő is a foglyok agyonlövésében. Hanem mert páciens. Az orvosi lelkiismeret számára szent test volt.
Elhangzott Vasili Aksionov moszkvai történet, részlet. Fordította Soproni András. Közreműködött Mácsai Pál. Önök Hortobágyi László és Markovics Ferenc műsorát hallották. E-mail címünk fmarko@tonline.hu.